Kevés az idő. Köszönöm szépen. Tisztelt Uraim és Hölgyeim, kedves hallgatóim, ma a modernitásról fogok önöknek beszélni, vagy a magyarabbul hangzik, ha azt mondom, a modernségről fogok önöknek beszélni. Mi filozófusok szeretnénk föltenni olyan kérdéseket, hogy mi az? Mi a gondolkodás, mi az élet, mi a lét? Én nem teszek fel egy ilyen általános kérdést, csak azt kérdezem meg, hogy mi a modernitás. Most az a kérdés, hogy mi a modernitás, olyan, mint a viccek kérdése, mi a különbség e között, meg a között. Mert akik azt a kérdést feltették, hogy mi a modernitás, és voltak éppen a 19. és 20. században minden filozófus feltette ezt a kérdést, ezen kívül minden szociológus is, akik föltesztek ezt a kérdést, hogy mi a modernitás, mindig azt a játékot játszották, hogy mi a különbség. Mi a különbség a modernitás és a nem modern társadalmak között? Mi a különbség a modernitás és az összes premodern társadalmak között? Mi a modernitás? Az egy olyan kérdés, ami ma nagyon nehezen válaszolható meg, miután egy nagyon rövid történetről van szó, a premodern társadalmak hosszú történetéhez összehasonlítva. De azért egy portrét rajzolhatunk arról, hogy mi a modernitás, mert a modernitás kérdés egy azonosítási kérdés. Ha azt mondom, hogy ön vagy ön kicsoda, akkor az azonosságára kérdezek, hogy hogyan tudom magát megismerni, hogyan tudják mások önöket felismerni. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy mi a modernitás, akkor ugyanerre kérdezek. Hogyan tudjuk felismerni, hogy modernitásról van szó? Melyek azok a jellegzetségei ennek a valaminek, amit modernitásnak nevezünk, hogy ráismerjünk. Persze minden ember különbözőképpen lehet leírni, különbözőképpen lehet az életét elmesélni, magunk is különbözőképpen meséljük el önmagunknak az életünket. Tehát azt a kérdést feltesszük, mi a modernitás, a különböző filozófusok különböző választ fognak erre kérdésre adni. Bizonyos dolgokon azonban megegyeznek, ami nagyon fontos. Megegyeznek abban, hogy a modernitás létezik. Ez nem kis dolog a filozófusnál, létezik, van ilyen, hogy modernitás. Abban is megegyeznek az utolsó 300 esztendőben valami olyasmi történt, ami nem csak, hogy nem történt soha azelőtt, mert ez mindig így volt, hanem olyan világ jött létre, ami nem is hasonlítható össze életforma szempontjából a korábbi világokkal. Tehát valami egészen speciális dolog jött létre az utolsó 300 évben, ebben is körülbelül megegyezünk. És abban is megegyezünk, hogy ennek a dolognak az ismerete, ami voltak éppen a mi világunk önismerete, egyik a legfontosabb dolgoknak, amivel szembe kell néznünk, és amit megpróbálhatunk megérteni. Nem fogom elmondani önöknek, hogy nem fogom a modernitást definiálni önöknek, nem fogom meghatározni önöknek, hanem egyszerűen elbeszélni a történetet. Elbeszélni, mint egy detektív regény bizonyos értelemben, hiszen előre megmondanám, hogy mi a modernitás, akkor nem ülne neki türelemmel, és nem várnak ki az előadás végét. A detektív regény is olyan, hogy az írónak tudnia kell, hogy ki a gyilkos, de hát a közönség azért hallgatja a végén, vagy azért olvassa a végén tudja meg, hogy ki a gyilkos. A különbség itt pusztán az, hogy a modernitás nem egy rejtvény, tehát nem egy megfejtése van, amit megtalálunk a végén, hanem inkább egy rejtély, amit kibogozunk, amit értelmezünk, amit leírunk, elbeszélünk, és ezért mondtam önöknek az előbb, hogy nem egy választ fognak kapni arra a kérdésre, hogy mi a modernitás, hanem hogy különböző filozófusok különböző választ fognak önöknek erre a kérdésre adni. Én csak annyit tehetek, hogy röviden felvázolom a saját válaszomat, egy választ a sok közül, és majd kíváncsi vagyok rá, hogy magukra ismernek-e, világukra ismernek-e ebben a válaszban. Szeretek egy pár módszertani kérdést fölvetni itt, mert minden azonosság problémával kapcsolatban fölmerülnek módszertani kérdések. Az, hogy meg akarunk érteni egy társadalmi alakulatot, egy világot, ezt a megértést, ezt különböző módon közelíthetjük meg. Úgy is megközelíthetjük, hogy azt mondjuk, hogy van egy dolog, ami megkülönbözteti ezt mind a többitől, és én megkeresem, mi az az egy dolog, mi a mérce, amelyel mérhetem, hogy mikor modern egy világ, és mikor nem. ez a mérce, amit egyfőre jutó termelésnek nevezünk, amit a modernizálás mércének szoktunk nevezni, nem a modernitás mércéje, de a modernizálás mércéje, ez is egy hamis mérce. Itt van az úriember, Armatia Sen, ő egy Nobel-díjas közgazdász, egy kitűnő közgazdász, és nagyon sok kultúra összehasonlító adataiból arra következtetésre jutott, hogy az egyfőre jutott termelés nem mércéje sem, nem is mércéje annak, hogy melyik világ modernebb, és melyik világ kevésbé modern, mert a kulturális hagyományoknak, az életformának hihetetlen nagy szerepe van annak, hogy ugyanazon egyfőre jutott termelés mennyiség esetében, mégis a modernség egész különböző fokain vannak ezek a kultúrák. Tehát én ezt az utat nem is akarnám követni, de egy másik utat sem akarok követni, amit a következőképpen írnék le. Azt mondjuk, hogy a modernitás valami összefüggés mutatkozik, egy összefüggés mutatkozik, amiben az egyik tényező alapvetőbb a többi tényezőnek. Az egyik tényező meghatározza a többi tényezőt. Mondjuk meghatározza a technika fejlődése, mondjuk a kultúra, mondjuk a vallás, mondjuk a politika, mondjuk a gazdaság. Van egy tényező, ami a többit meghatározza, lehetnek összefüggések, vagy kölcsönhatások a tényezők között, de a kölcsönhatás az még nem változtat azon a tényen, hogy az egyik tényező az alapvető. Én ezt nem fogadom el, mert az a meggyőződésem, hogy egyetlen egy modern kultúra rövid történetében is hol egyik, hol a másik tényező az alapvető, hol a gazdaság, hol a politika, hol a vallás, hol a technika, tudomány, nem lehet azt mondani, akár egyetlen kultúra esetében, mondjuk például Amerika Egyesült Államok történetében, az egész időszak alatt egy tényező lett volna az alapvető, pedig az első igazán modern társadalomról beszélek itt. Ugyanez a probléma merül fel akkor, amikor a modernség kialakulásáról beszélünk. Akkor is azt mondhatjuk, hogy van egy tényező, amelyik lényegében meghatározta a modernség kialakulását, és a többi tényezővel együtt képezik az elégséges okot, aminek következtében a modernségnek létre kellett jönni. Tehát a modernség itt van, és szükségképpen van itt, szükségszerű ez így történt, ahogy éppen megtörtént. Na most ez a gondolat szerintem egy félreértésen alapul, azon a félreértésen alapul, mint hogy a szükségszerűség abból következne, hogy valami teljes mértékig meg van határozva, hatókoktól határozva. Ugyan Arisztotelésztől egészen Hegelen át, mondjuk Heideggerig mindenki tudta, aki filozófus volt, hogy a pusztán hatókokkal megokolt, vagy hatókok következtében létrejött dolog, vagy történés, éppen ezért, mert hatókok által jött léte, pusztán véletlenszerű. Minden, ami véletlenszerű, azért véletlenszerű, mert másként is történhetett volna. A modernség véletlenszerű, mert másként is történhetett volna, nem volt szükségszerű, hogy modern társadalom létrejöjjön egyáltalán, élhettünk volna további 2000 esztendőt, annélkül, hogy a modern társadalom létrejött volna, tehát létrejötte véletlennek köszönhető. És ha meg is mutatjuk azt, hogy minden tényező ott volt, ami létrehozta, akkor pusztán egy tautológiát mondanánk ki, tudni, hogy ha valami megvan, akkor annak létre kellett jönnie. Ha már itt van, akkor létre kellett jönnie. De az a kérdés nem válaszolja meg a másik kérdés, hogy történhetett-e volna másképpen. A modernitás tehát kontingensnek, véletlenszerűnek tekintem. Na most még egyszer szeretném visszatérni ahhoz az elméleti kérdéshez, hogy a puszta hatók határoz meg egy történést, akkor az véletlenszerű. Gondoljanak arra, hogy mennek az utcán, és a tégla esik az önök fejre, és betörik a fejük. Most ebben az esetben minden ható ok van, minden ok okozattal jár, és az okozatok összefüggése, összessége okoz az, hogy megtöri a fejüket, de azért nem mondhatnák azt, hogy nem véletlen. Tökéletesen véletlen, hogy a fejük betört, mert ráesett egy tégla. Tehát az, hogy az összes okok jelen voltak, hogy betört a fejük, ahhoz, hogy betörjön a fejük, nem jelenti azt, hogy ez nem lett volna véletlen. Az azonban, hogy egy gyermekből felnőtt lesz, az nem véletlen. Ugyanis valami más játszik itt szerepet, mint a hatók, ugyanis a célok. Valami húz, nem csak lök. Valami felé megy az élet. ami az életnek a célja, a gyermek célja, hogy felnőtté váljon. A történelemben azonban ilyen célok nincsenek. Nem mondhatjuk azt, mint elmondhatjuk a szemről, hogy szem céli azt, hogy lásson, és senki se kérdezi meg azt, hogy mi az ok annak, hogy a maga szeme lát, mert az természetes. Csak az ok, azt kérdeznek, mi az ok annak, ha nem lát valaki, mert a vakság véletlenszerű. Nem kérdezzük meg attól, ami természetes, ami célok szerint működik, hogy miért van, mert az magától értetődőnek találjuk. A történelem, mert a történelmi események láncolatában nincs ilyen célok. Azaz, ha feltételezzük, hogy van, akkor az isteni gondviselés az egyetlen magyarázat. Az isteni gondviselés mondjuk az üdvtörténet esetében, van egy cél, Istennek van egy célja a világgal, van egy célja az ember megteremtésével, és a történelem ezt a célt követi, és az a cél be fog teljesülni. Tehát az üdvtörténet esetében van a történelemnek egy célja, és akkor a modernség beletartozik a céloknak ebbe a láncolatába. Ennek az üdvtörténeti koncepciónak megvoltak a maguk népszerűsítő filozófiai és ugyanakkor szekuláris változatai, Hegel és Marx filozófiában például. Mondjuk Hegel azt mondotta, hogy a világszellem fejlődik a történelmen keresztül, minden nép szelleme voltaképpen a világszellemet képviseli, és majd a világszellem elér a fejlődésnek tetőpontjára, ami a modern társadalom, ahol a történelmnek vége. Marx Károly ezzel szemben azt mondta, hogy a termelők fejlődése határozza meg a társadalmi viszonyokat, és a termelők fejlődése következtében mindig új formációk jönnek létre, hogy végül a kapitalizmusban olyan erőteljesen kifejlődjenek a termelőeszközök, hogy lehetővé váljon az állam és a piac megszüntetése, az elidegenedés nélküli társadalom megvalósítása. Tehát a földi paradicsom, amit ő kommunizmusnak nevezett. De hogyha nem fogadjuk el, kivéve az isteni gondviselésben hiszünk, nem fogadjuk el, hogy a történelem bizonyos célok felé halad, és minden lépésben megközelíti ezt a célt, akkor arra következtetésre kell jutnunk, hogy a modernitás az egy véletlen következménye, tényezők véletlen összejátszásának a következménye. Egy másik probléma, ami szintén módszertani kérdés, hogy hogyan nyúlunk hozzá a modernitás előtörténetének és a modernitásnak egymáshoz való viszonyához. Mondhatjuk azt, hogy ahhozal kezdjük, hogy honnan ered a modernitás. A modernitás valahol eredni kell, és megnézzük, hogy honnan ered, és akkor ered, és megy tovább, és végül eljutunk a máig. Ez olyan, mint a Dunának a folyása, a Duna ered a Fekete erdőben, és megy a Fekete tengerig, nézek itt a Duna, folyik, tudjuk, hogy a Fekete erdőben ered, elmegy a Fekete tengerig. Ez az egyik koncepció, az eredet koncepcióknak vezzük, megnézzük, mi a modernség eredete. Én nem ezt a koncepciót követem, hanem az úgynevezett genealógiai koncepciót, ami körülbelül egy családfához hasonlítható, ugye önöknek vannak szülei. Most önök azért léteznek, mert a szüleik léteznek, de a szüleinek vannak mi szüleik, azoknak szüleik, és azoknak szüleik, akinek az égvilágon semmi közük nem volt egymáshoz. Az egyik déd szülőpár az Argentínában élt, a más déd szülőpár esetleg Oroszországban, az egyik műveletlen volt, a másik művelt, az egyik ilyen, a fogalmuk nincs róla. De az biztos, hogy egymáshoz semmi közük nem volt. Ha a genealógiát állítanak fel, mindig a jelenből indulnak ki, magukból és a saját szüleikkel is, úgy mennek vissza az ősök felé. Most én ezt a módszert alkalmazom itt a modernitással kapcsolatban, itt a jelennel kezdjük, a modernitással kezdjük, és megnézzük, hogyha a nagyapákat, tükapákat megvizsgáljuk, akkor milyen különböző eredetekre bukkanunk. Persze minden genealógiának lehet, megvan a maga genealógiája, és így tovább. Én azonban erre nem tudok rátérni, mert sajnos ma erre nincsen idő. Hát ha genealógiával kezdünk, akkor két különböző eredetről beszélek. Az egyik ükapa, azt úgy nevezem a modernitás dinamikája, a másikat, az csak nagypapa, úgy nevezem, hogy a modern társadalmi berendezkedés. Tehát beszélek először a modernitás dinamikájáról, aztán a modern társadalmi berendezkedésről, csak kettő együtt. Ha kettő egyesül, akkor itt van a gyermek, amit modernitásnak nevezzünk. Nem volt szükségszerű, hogy a kettő egyesüljön egymással, egyáltalán nem, de ha már is történt, akkor itt van a gyerek, és ez a gyerek, amiről most beszélnünk kell. Nézzük először a nagyszülőket. Mi a modernitás dinamikája? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Egy hagyományos társadalomban a fennálló rend szent. Azon fennálló értékek szentek. Nem is tudunk elgondolni, elképzelni más értékeket, mint a fennálló értékeket. És aztán jön valaki, és azt mondja, amit igaznak hiszünk, az nem igaz. Amit igazságosságnak tekintünk, az nem igazságos. Amit szépnek hiszünk, az nem szép. Amit igaznak hiszünk, nem igaz. Más lenne az igaz, más a szép, más a jó, más az igazságos. Amit igazságosnak hisztek, az puszta vélemény. Van egy igazi tudás. Az igazi tudás az nem ugyanaz, mint a ti véleményetek. Ugye ez a modernitás dinamikája létrejön nagyon régen Szokratesz esetében. A Szokratesz első, aki ezt már nagyban gyakorolta a piac téren, és mondhatom, intézményesen tette a szofistákkal együtt, hogy az embereket kérdezgetjük, és azt vezetjük őket arra, hogy amit ők igaznak hisznek, az abszolút nem igaz, az isteneik nem igazán istenek, a gondolataik hamisak, a szépség idájuk rossz, és valami mást állítunk a helyére. Most ez a szofisták és Szokratesz közös módszere, maga nemében egy bomlasztó módszer, minden hagyományos társadalmat bomlaszt. Bibliából is tudok erre példát, mondjuk Ámosz próféta, aki azt mondta, hogy minden ami itt történik, minden igazságtalanság, bár a gazdagok nem törődnek a szegényel, árvákat, özvegyeket elhanyagolják, ugyanez a dinamika van meg benne. Ez tradíciós társadalmak számára nagyon pusztító lehet. Most mi történik, hogy egy dinamika elindul egy tradicionális társadalomban? Egyrészt létrejön a filozófia, sajnos meg kell mondanom, a filozófia azóta is ezt csinálja. A filozófia mindig azt mondja, amit ti jónak hisztek, az nem jó, valami más lenne jó, amit ti igaznak hisztek, az puszta vélemény, én tudom, hogy mi az igaz. Az egész metafizikai filozófia erre épül. Manapság már kicsit bizonytalanak vagyunk ebben, és nem merészelünk ilyen határozott kijelentéseket tenni, de hát azért majdnem 2000 évig, több mint 2000 évig pontosan szólva ezt csináltuk. Hát éljünk vissza Szokrateszhez. Szokratesz vállalta a saját, mondjuk, bomlasztó igazságait, méghozzá vállalta úgy, hogy meg is halt érte. Tehát ő mondhatnám, hogy a lelkiismereti szabadságnak a mártírja volt. Amit látnak, az Dávidnak a festménye Szokratész haláláról. Még egy Dávid képet fognak ma látni, tehát ez nagyon teatrálisan, klasszicista, igen teatrálisan ábrázolja Szokratész halálát, megpróbálja a Phaidon című Platon dialógust itt megérzékíteni ebben a különben igen jó festményben. Na most ez a dinamika tehát ismétlen bomlasztja a hagyományos társadalmakat, és mi történik ilyenkor, ha intézményesedik, úgyhogy egy társadalom összeomlik, egy ideig káosz van, polgárháború, aztán jön egy másik, új, hasonlóképpen hagyományos társadalom. Volt, hogy mindig ez történt, mikor fölbomlasztattak egy hagyományos társadalmat, lassanként jött egy új hagyományos társadalom. Más történt azonban itt Európában, abban a korszakban, amit hát mondjuk reneszansznak nevezünk, több reneszansz volt. Ebben a korszakban jött létre különben az a fogalom, hogy modern. Ugye a devóció moderna, az új hit szemben a régivel. Akkor jött létre az a gondolkodásom, hogy mindig van valami új, amit modernnek hiszünk, és ezt szembeadjuk a régivel, amit nem modern, ami elavult, és meg is mondjuk érvekkel, hogy miért jó a modern, miért jobb a modern, mint a régi. Persze a régiek erre viszont válaszolnak, és megmondják nekünk, hogy miért jobb a régi az újnál. Tehát létre ez a fajta érdekes mozgás, ami a felvilágosodásban írja el a tetőpontját, amikor voltak éppen egész Európa egy vitaklubbá változik ebből a szempontból, jönnek a felvilágosítók és mondják, hogy nem igaz semmi, ami eddig igaznak látszott, tűnt. hogy amit ti természetesnek hittetek, az nem természetes. Miért lenne természetes, hogy a szolga szolgálja hűségesen az urát? Miért lenne természetes, hogy a feleség engedelmeskedik a férjének? Miért legyen természetes, hogy a gyermek ahhoz megy feleségül, vagy azt veszi feleségül, akit épp az apja kijelöl a számára? Ez mind természetellenes. A természetes inkább az lenne, hogy ahhoz megyünk férhez, feleséget veszünk, akit szeretünk, hogy a gyerek nem engedelmeskedik az apjának, ha az apja tisztességtelen és alantas, hogy magunk választjuk a magunk a életformáját. Ugye kiáll Júlia az erkére, Rómeó és Júliában, és megkérdez, mi a Capulet és mint a mi a Montague. Ezt eddig mindenki tudta, az a két család, amik természettől fogva, ősidektől fogva gyűlölt egymást, és arcolt egymás ellen. És most jön az a kislány, 14 éves, azt mondja, na mi ez? Ez nem természetes. Természetes az én Rómeó, szép szája, orra, füle. Az természetes. És semmi más nem természetes. Na így jön, ez már megy a reneszánsztól a felvilágos, ott állunk, mikor két természet fogalmunk van, a tradicionálisak azt mondják, hogy nem természetes, hogy a lány engedetlen az apjával. A felvilágosítók azt mondják, hogy nem természetes, hogy a lánynak mindig engedelmeskedni kell az apjának. Tehát két természet fogalom alakul ki, és ez a természet fogalom végül abban a mondatban csúcsosodik ki. Minden ember szabadnak született. Minden ember egyaránt szabadnak született, egyaránt van a teremtőtől ésszel és lelkiismerete felruházva, mint az amerikai függetlenségi nyilatkozat mondja. Tovább mindenkinek egyaránt joga van élethez, szabadsághoz és boldogsága kereséséhez. Kérem, ez egy olyan jelszó volt, olyan volt, mint Sámson, mint aki megrázza a templomnak az oszlopait. Ez a templom ledől. Mert ha mindenki azt mondja, hogy minden ember szabadnak született egyformán, akkor mit csináljunk azzal a gondolattal, hogy az egyik ember szabadnak születik, a másik rabszolgának, az egyik úrnak, a másik szolgának. Ez volt eddig a természetes. Most mind természetellenes lett. Jó, megrázták az oszlopokat. És akkor létrejön a modern társadalmi berendezkedés is. De ahhoz, hogy az oszlopok megrázásán összedőljön az a bizonyos templom, és egy másfajta világ, egy modern világ jöjjön létre, ahhoz bizony már rozogának kellett lenni annak az épületnek, hogy miért volt az az épület, a régi épület rozoga, arról máma nem tudok beszélni. Az amerikai függetlenség nyilatkozat jól fogalmazta ezt meg, és hát a Basti ostrom. A Basti ostroma volt a szimbolikus befejezése ennek az első lépésnek, leromboltak egy szimbólumot, ez egy szimbolikus aktus volt, a szimbolikus aktus viszont megnyitott politikailag egy új korszakot, attól kezdve kezd kibontakozni a modern társadalmi berendezkedés. Na most, ha arra boldogan fölkiáltunk, mint felvilágosítok, és azt mondjuk, hát ez a haladás, végre itt a haladás, akkor azt mondom, hogy álljunk meg egy pillanatra. Mert nem lehet összehasonlítani a modern társadalmakat a modernség előtti társadalmakkal. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik haladóbb, mint a másik, vagy kevésbé haladó, mint a másik, mert nincs mércénk arra, hogy összehasonlítsuk egymással. Ha arról beszélünk, hogy a modernség nagyon haladó volt, akkor emlékeztessem önöket Auschwitzra és Gulágra, és a Gulágra, úgyhogy ez a nagyon haladó modern világ koncentrációs táborokkal telepítette be ezt a nagyon haladó Európát a 20. században. Ennyi a válaszom a haladás elméletre. De van egy másik elmélet is, a dekadencia elmélet, hogy mindig rosszabb és rosszabb lesz, és mi a pusztulás szélén állunk, a nyugat alkonya, és minden gyönyörű volt régen, és egy rosszabb lett. Erre viszont azt mondanám, hogy ezeket a rezsimeket azért legyőzték, és ma már nincsenek ebben a pillanatban, tehát nem csak léteztek, hanem fölvonultak azok az erők is, amelyek hozzájárultak, hogy megszűnjenek létezni. Mind a kettő a modernség, ezért nem mondhatom, hogy jobb vagy rosszabb, csak azt mondom, más, mint a premodern állapot. Hát a felvilágosodás az ember koncepciójával jelent meg, ugye úgy értelmezték a régi világnak a felbomlását, hogy már nem grófi ember van, jobbágy ember van, úri ember van, paraszt ember van, zsidó ember van, keresztény ember van, hanem csak ember van. Ugye az ember az mindennél fontosabb. Van egy olyan, ha az ember szót kiejtették, akkor könnyen telt meg az embereknek a szeme. Na most ezért most meg is fogják hallgatni, gondolom, a varázsfóla erre vonatkozó részét, amikor emlékeznek talán rá, mindenki ismeri a varázsfólát, hogy Szerasztónak azt mondják, hogy herceg, vagy Tamino, hogy herceg. Szerasztó azt mondja, hogy több, mint herceg, ebben. Székely Mihály énekelt, egy gyönyörű hangja volt, én még sokat hallottam. Na most térjünk vissza a tárgyunkra. Tehát a modernitás dinamikája volt a Sámson, megrázta azokat a bizonyos oszlopokat, a templom összeomlott. És az összeomlott templom helyére nem az anarchia lépett, nem egy új, régi típusú társadalom jött a másik régi típusú társadalom helyére, hanem a modern társadalom született meg. Most milyen a modern társadalmi berendezkedés? Mi az új ebben? Nem csak azt mondom, hogy új, hanem azt mondom, hogy pont az ellentéte minden tradicionális társadalmi berendezkedésnek. Minden tradicionális társadalmi berendezkedés ugyanis a születés hierarchiájára volt alapozva. Luhmann ezt úgy fejezte ki, hogy stratifikált társadalmak voltak. Tehát az ember születésétől fogva bele lett hajítva egy bizonyos rétegbe, rendbe, osztályba, és attól kezdve azt a funkciót kellett gyakorolnia, amelyet születésénél fogva hivatva volt gyakorolni. Tehát ha én jobbá gyermekének születtem, akkor attól kezdve az volt a hivatásom, hogy gyakoroljam azt a funkciót, amit egy jobbágynak gyakorolnia kell. Ha Lord grófnak születtem, akkor azt a funkciót kellett gyakorolni, de grófnak kell gyakorolni, a városi polgárnak, akkor azt a funkciót, ha nőnek, akkor azt a funkciót, nem gyermekszülésre örülök, hanem azt, hogy a férjének engedelmeskedjen, meg hogy otthon üljön, és egyebek, vagy a paraszt asszonynak, hogy éjjel-nappal dolgozzon, tehát a funkcióját kellett gyakorolnia. Na most a modern társadalom pontosan ennek az ellentéte. A modern társadalomnak az a koncepciója, mint ezt tudjuk, mindenki egyaránt szabadnak született. Azaz a születésünkkor nincs semmi sem meghatározva. Azaz véletlen. Személyek vagyunk egy véletlen világban, tökéletesen véletlen kontingensek vagyunk, és majd az a funkció, amit az életben gyakorolni fogunk, az fogja meghatározni, hogy milyen helyet foglalunk el majd a társadalmi hierarchiában. Tehát itt is van társadalmi hierarchia, csak a hierarchia nem a születés pillanatában dől el, nem ott dől el, hogy ki hol helyezkedik el a hierarchiában, hanem a születés pillanatában elvileg semmi sem dől el, hanem majd akkor dől el, amikor egy funkciót gyakorlunk, hogy milyen pozíciót fogunk ebben a hierarchiában elfoglalni. Magyarul a premodern társadalmak mindegyikének az elve az egyenlőtlen esély volt. Az volt a természetes. A modern társadalomnak az alapelve az egyenlő esély. Nem az egyenlőség, az egyenlő esély. A koncepció az, az eszme az, hogy mindenki ugyanra startvonalról indul, a startvonalról indulunk, elkezdünk szaladni. Az egyik gyorsabban szalad, a másik lassan, az egyik nagyon hamar vár egy célba, a másik sosem él a célban, leáll 10 méter után, de a start az egyenlő. Ezt hívjuk egyenlő esélynek. Most az egyenlő esély eszméje nélkül a modern társadalom nem működik. Most azt mondhatják, hogy sehol sincs egyenlő esély, és ebben teljesen igazuk van. De nem az a kérdés, hogy van egyenlő esély, hanem az, hogy megint, hogy természetesnek, vagy természetellenesnek tartjuk, hogy nincs egyenlő esély. A premodern társadalom ez volt a természetes. Miután nekünk az eszménk az egyenlő esély, tehát mi bíráljuk azt, hogy nincs egyenlő esély. Nekünk ez nincs érzésünk azzal kapcsolatban, hogy nagyon egyenlőtlenek az esélyek. Tehát nagyon fontos az egyenlő esély koncepciója, a modernitás egyik alapkoncepciója. Azt ott helyezkedünk el a hierarchia létrején, amilyen funkciót be fogunk tölteni ebben a világban. Ezért vagyunk véletlenek, és ezért leszünk self-made menek. Tehát azért magunk csináljuk meg magunkat. Napoleonnak neki azt mondotta, hogy mindenki a zsebébe hordja a marsal botját, de nagyon kevés emberből lesz azért marsal. De itt van a 18. századnak a két nagy self-made mennye, ugye, Rothschild és Napóleon. Rothschild és Napóleon mind a kettő marginális volt. Egy nagyon szegény, marginális, vacak kis családban születtek, és onnan kerültek a világ tetőpontjába, a császári pozícióba, vagy a pénzcsászári pozícióba. Na most ők a modelljei az egyenlő esélynek, a semmiből lehetünk valaki. Na most ez a modell az egész modern társadalomnak az alapvető modellja, hogy mindenki minden, lehet mindenkinek ott van a zsebében a marsalbot, mindezt mondotta Napóleon, csak ugye kevés emberből lesz marsal. És ezért a modern társadalom az elégedetlen társadalom. Mindenki elégedetlen, hiszen ha több száz millió emberből mindenki lett az Egyesült Államok elnöke, akkor 4 vagy 8 éveként mégiscsak egy ember lesz az Egyesült Államok elnöke, és mind a 201 millió gondolhatja, hogy én is lehettem volna, miért nem én lettem. Ugye ezt Nietzsche ressentimentnak nevezi, a modern társadalom pszichológiai betegsége a ressentiment, tehát egyfajta irigység, amely az egyenlőség gondolatával függ össze, nem általában irigység, egy konkrét típus az irigységnek, az egyenlőség gondolatával függ össze, hogy miért a másik csinálta, miért nem, ha már egyenlőek kellene, hogy legyünk, egyenlők az esélyünk, miért nem én vagyok az a pozícióban. Ez egy pszichológiai betegség. Dostoyevsky külön nagyon szépen ábrázolta ezt a pszichológiai betegséget, mondjuk például a Bűn és bűnhődésben, hiszen tudjuk, hogy Raskolnikov Napóleon tartotta szem előtt. Napóleon akart lenni, mikor az öregasszonyt és az elmebeteg kisfugát megölte, és másik könyvében, másik regényében, Bielszi című regényben azt hiszem, hogy ördöngőségnek fordították magyarra, ugye ott ábrázolja a nihilizmus. A nihilizmus, ami szintén kapcsolatban van ezzel a ressentimentnal, mind a kettőt Nietzsche nagyon szépen elemezte, mind a ressentiment, mind a nihilizmus, mind a kettőnek egymással összefüggését, mind a modernitásnak egyik betegségét. De hát itt vagyunk a modern társadalomban, minden ember egyenlő születik, mi egy egyenlő startunk van, holott nincs egyenlő startunk, egyenlő esélyünk van, holott nincs egyenlő esélyünk, de megvan az esély-egyenlőség koncepció az elégedetlen társadalomban, amelynek három nagyon fontos eleme van. Ezek nem meghatározó, három nagyon fontos eleme van. Az egyik fontos eleme a tudományos technikai fejlődés, a másik fontos eleme a politika, a politikai aktivitás, politikai intézmények, és a harmadik talán azzal kellett volna kezdenem a piac, ez a három elem. Na most a három elemnek az elemzése előtt még azt meg kell mondjam önöknek, hogy az a gondolat, hogy minden ember szabadnak születik, természetesen valamit kijelent, aminek nincs értelme. Mert mit jelent az, hogy minden ember szabadnak születik? Ez egy értelmetlen mondat. Az értelmetlen mondatnak az az értelme, hogy viselkedjünk úgy, mintha minden ember szabadnak született volna, viselkedjünk úgy a honfitársainkkal, mintha egyaránt szabadon születtünk volna. Tehát volt egy kötelezettséget jelent, amit aláírásunkkal hitelesítünk. Azt akarom ezzel mondani, hogy a modernitás, amelyik egy olyan kategórián alapul, mint a szabadság, amelyik nem alapoz meg semmit, mert a szabadság olyan alap, amelyik nem alapoz meg semmit, voltaképpen úgy tudja magát életben tartani, úgy tudja magát reprodukálni, hogy két elemre épít. Az egyik elem az állampolgárok aláírása, hogy vállalják, hogy úgy fognak minden más állampolgárra tekinteni, mintha mindenki egyformán szabadnak született volna. A másik pedig, hogy elfogadjuk a haladás koncepciót, de csak a tudományos technika haladás fogalma értelmében. Ezt megmagyarázom, miről van szó. Tudjuk, a haladás az kumulációt jelent. Annyit jelent, hogy már többet tudunk, mint amennyit tudtunk tegnap, vagy jobbak vagyunk, mint ami jók voltunk tegnap, vagy boldogabbak vagyunk. Na most egyetlen egy esetben lehet haladásról beszélni a modern világban, és ez a tudomány és a technika területén van. Itt van kumuláció, itt mondhatjuk, hogy többet tudunk, mint amennyi régebben tudtunk, de nem mondhatjuk azt, hogy filozófiában többet tudunk, mint régebben tudtunk, azt sem mondhatjuk, hogy művészetben jobbak vagyunk, mint a régebben voltunk, azt sem, hogy erkölcsösebbek vagyunk, és főleg azt nem mondhatjuk, hogy boldogabbak vagyunk. Egyet nem tudjuk ezt lemérni. Tehát az egyetemes haladásról megint ismétlem, ebben az esetben sincsen szó. Mégis a tudományos és technikai haladás, a haladásnak egy vonatkozása, ez ténylegesen létezik, és ennek következtében a tudomány a modern korszaknak uralkodó világszemlélete. Minden korszaknak megvan az uralkodó világszemlélete, minden modernség előtti kornak a vallás vagy más vallási hiedelmek volt az uralkodó világszemlélete, a modern kornak a tudomány az uralkodó világszemlélet, pontosan azért, mert kumulatív tudást produkál. Hát egyszerűen tudom ezt maguknak elmondani. Ugye 200 évvel, 300-400 évvel ezelőtt valaki azt mondta, ez így és így van, és azt mondták, hogy onnan tudod, azt válaszolt, olvastam a Bibliában. Ez annyit jelentett, hogy igaz. Ma megkérdezi, mond valaki ez és ez, honnan tudod? A válasz az, olvastam az Élet és Tudományban. Ugye ez lesz a válasz, csak akkor azt mondjuk, az Élet és Tudomány, ja, ott olvastad, akkor biztosan igaz. Tehát ebben az értelemben a tudománya lesz a világ, az uralkodó világkép. Nem politikai világkép, hanem az uralkodó világ magyarázat, mert a tudás kumulációja a tudományban jön létre. De azért a tudomány sem lehet egyértelműen a haladás kategóriában leírni, mert ugyan, ha csak a tudomány fejlődését tisztán tekintjük, akkor kumulatív, akkor haladásról van szó, de mihelyt a társadalom egészébe ágyazunk be, akkor látni fogjuk, itt is paradoxok jönnek létre, például nagyszerű tudományos eredménye az atomhasítás, de amikor az atombomba, ami ennek a következménye, kevéssé mondható haladásnak, ahogy voltak éppen mondtam, a gázkamrák is a technikai fejlődésnek az eredményei, és azok a vonatok, amik az embereket a gulágra vitték, azok is a technikai fejlődés eredményei. Tehát itt, ha a haladásról kizárólag beszélhetünk, ha a technikai tudományos fejlődés kizárólag a maga körében elemezzük. A modern társadalomnak az alapvető elosztási rendszer a piac. Ez nagyon fontos, a piac az elosztási rendszer a modern társadalomnak, és a piac lehet csak a modern társadalom elosztási rendszere, hiszen a modern társadalom elosztási rendszer csak kvantitatív lehet, nem lehet kvalitatív. Egy premodern társadalom az emberekhez a szükségleteket minőségileg osztották. Tehát a szükséglettel együtt osztották ki a szükséglet kielégítéséhez szükséges eszközöket. Mondjuk a jobbágynak nem volt szüksége írásra és olvasásra. Ezért nem voltak olyan eszközök, amelyek kielégítették volna ezt az állítólag nem létező szükségletet. Most a modern világban nem rendelnek hozzánk szükségleteket, ezért a piac oszt el. A piac kvantitatív oszt el, nem kvalitatív, mindenkit pénzben fizetnek. Van, akinek sok van, van, akinek kevés, de mindenkinek pénze van. A pénzt fordítjuk vissza a szükségleteknek a nyelvébe, tehát a kvantitást fordítjuk vissza a kvalitásnak a nyelvére, a minőség nyelvére, mindenki egyénileg teszi ezt. Most az volt a koncepció még Adam Smith esetében, hogy az önszabályozó piac, miután az egyenlő esélyen alapul, és valóban azon alapul, végül egyenlőséget fog produkálni. Ez azonban nem történt így, és nagyon hamar felismerték, hogy nem történt így. Az önszabályozó piac, amit röviden ma kapitalizmusnak nevezünk, holott egyenlő esélyen alapult, az egyenlőtlenséget nem csak újra termelte, hanem növelte az egyenlőtlenséget. Ezért a kezdet-kezdetétől fogva párhuzamosan megjelent a szocializmus. Kapitalizmus és szocializmus együtt jelentek meg. Nincs kapitalista társadalom, ahogy szocialista társadalom sincsen. Ezek tendenciái a modern piaci elosztásnak. Az egyik az önszabályozó piac, forradalmi principiumát követi ez a kapitalizmus, a másik korlátozza, fékezi, védi az emberek gyökereit, a kapitalizmus ellen, védi a viszonylagos esélyegyenlőséget. Ez a szocialista tendencia már az elejétől kezdve állami beavatkozás esetében megvolt. Na most mind a két tendencia, mert szélsőséges formákat ölthet, a kapitalizmus szélsőséges formában pusztítóan hat, a szocializmus szélsőségre, nem a szovjet típusra gondolnak semmi közehez, szociáldemokrácia formájában eljut az úgynevezett jóléti államig, és a jóléti állam mondhatnám az inkalengésének a másik oldalán bizonyos stagnálást hoz létre, kezdenek az emberi képességek stagnálni. Úgyhogy az inga a két lehetőség, az a kapitalizmus-szocializmus között leng. Na most a politikai szempontból nagyon izgalmas a modern társadalom, mert minden, ami politika, itt találta ki. Tehát nincs más politika, mint modern politika. A régi világban nem volt politika, hiszen nem is voltak hivatásos politikusok, nem volt koncepció a jövőről, és nem lehetett új intézményeket kitalálni. A modernség talál ki minden új politikai intézményt az örökletes monarchián kívül, ami alapjában nem politikai, hanem biológiai intézmény. De erre most nem tudok beszélni, mert látom, hogy az időm letelt. Röviden beszélek tehát a három összefüggéséről. A modernség ugyanis épp azért, mert szabadságon alapul, és a szabadság olyan alap, amelyik nem alapoz, egy ilyen igen ingatag építmény. Minden nap felvethetjük a kérdést, hogy túlélhet-e egyáltalán a modernitás, hihetetlen ingatag, mint intézmény, mint egy társadalmi rend. Na, nem is rend, hanem mint társadalmi alakulat. Most hogy lehet ezt a három tényezőt, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymást, korlátozzák egymást, és folytonosan ingamozgást végeznek, valamilyen módon egyensúlyban tartani? Most ezt a modernitás dinamikája tartja egyensúlyban. Mert a modernitás dinamikája, amelyik minden tradicionális társadalmat fölbomlasztott, a modernségben az élesztő, az éltető elem. Minél többen mondják, sajtóban, televízióban, rádióban, az utcán, ez nem igazságos, más lenne igazság, ez nem jó, más lenne jó, ez nem helyes, más lenne helyes. Ma mindenki ezt mondja, más sem mondanak egész nap. Annál inkább tudja kijavítani a modernség a saját szerkezeti problémáit. Annál inkább jöhet létre a modernségnek az egyensúlya, és ez a három elem, a politika, a tudomány és a technika, és az piac, ugye? Együtt valahogyan ki tudják balanszírozni egymást. Ez viszont csak demokráciában lehetséges igazán. Bár nem csak a demokrácia modern társadalom. Modernek a totális társadalmak is, az autokratikus társadalmak is, a fundamentalista társadalmak is. Ezek modern társadalmak, amelyek azonban parazitái a demokráciának. De a demokráciában mindig lehet ez a dinamika értelmében és szellemében kritizálni a fennállót. Még egy totális társadalomban a dinamikát csak 3-4 ember hozza létre és intézi, a többi meg hallgat. De ilyen körülmények között alapjában véve nem lehet egy társadalmat életben tartani, nem modern társadalmat hosszú távon életben tartani. Mindazok a diktatúrák, amelyek máma léteznek, ezért ismétlen parazitálja a demokráciának, ahol voltak éppen valamilyen módon egyensúlyban tartható ez, és ezért mondta Churchill, hogy a demokrácia egy rossz politikai intézmény, de jobbat ennél ki nem találtak, és ezzel csak igazat adhatok neki. Miután időnk lejárt, és sok mindenről nem tudtam beszélni, szeretném Hegel jogbölcseletének a bevezetével befejezni. Hegel azt mondta a jogbölcseletének a bevezetésében, itt van Rodusz, itt ugor, itt a rózsa, itt táncolj. Ez körülbelül annyit jelent. Nem mehetünk vissza a múltba, nem ugorhatunk előre a jövőbe, ebben a világban élünk, itt születtünk, itt fogunk meghalni, itt a rózsa, itt kell táncolnunk. Ez a modern világ, amit most röviden felvázoltam maguknak, ez a mi világunk, és valahogy itt kell a helyünket megtalálni, és ennek a világnak a jobbításán kellene dolgozni, mert ugye univerzális egyetemes haladás ugyan nincsen, és a világunk véletlenszerű kontingens, de ezen a világon belül azért lehetséges haladás, és ha erről beszélünk, a lehetséges haladásról beszélünk, akkor táncolhatunk ennek a rózsának, vagy a rózsának, tövises rózsának, hát mondjuk körzetében, a tövises rózsák körül nyugodtan táncolhatunk is, azaz örülhetünk annak az életnek, aminek csak egyszer adatott meg, és ebben a világban adatott meg, mert másodszor nem fogjuk megkapni ezt az ajándékot. Köszönöm szépen!